Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na, kérem szépen, megnézzük ezt a Sejem utat, ami már egy jó, hát nem tudom mennyi lehet, 2000 éves biztos ez a kereskedelmi útvonal. Ennek az országain fogunk végigmenni most Kínával. Kezdve Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere kezdi a szakértést. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, tehát most a következő hetekben egészen szinte május végéig, kivéve az ilyen hóelei külön témákat, a Sejem úton fogunk végigmenni, ami Kínában kezdődik, és gyakorlatilag Törökországnál, Konstantinápolynál ért véget, vagy Kairóban, Alexandriában. Aztán Kína, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Afganisztán, Irán, Irak, Szíria, Izrael, Törökország, körülbelül ez az útvonal. Na most, ahogy mondtad, ez egy 6400 kilométeres út, amelyik hát időszámítás előtt már elindult, tehát a rómaiak idején már működött, és 1450-ig az ottomán birodalom létrejöttéig működött ebben a formájában. De aztán Sejem út az egy gyűjtőfogalom, mert vannak tengeri szakaszai is, és azért itt gyakorlatilag nem egyetlen egy útvonalról beszélünk, hanem számos leágazásról, amelyik gyakorlatilag működött később is. És egyébként a felfedezések korát pont az ottomán birodalomnak ez a Sejem út lezárása indíthatta el részben. Tehát, hogy mivel nem jött az áru, a törökök megvámolták, és így nem nagyon tudott átjönni az áru, és ezért indultak el később másik irányba, India felé a hajósok, ahogy látjuk, a portugálok, spanyolok, és így tovább. Most amit fontos látni, hogy mi volt a kereskedem, ugye az út neve az Sejem út, és a Sejem az volt a meghatározó termék a legelején. Tehát gyakorlatilag a kínai Sejem került át Európába, amit a rómaiak nagyon szerettek. Tehát a Sejem egy nagyon-nagyon jó minőségű anyag. Tudjuk nagyjából, hogy hogyan készül. Ma már egyébként nem annyira környezetbarátnak tartják különböző vegyi, meg egyáltalán az
állapot. Akkoriban el tudom képzelni, hogy a sok durva ruhanemű, meg textília után ez micsoda csodának igen. Számíthatott ez a...
De igazából a textil volt, de egyébként használták hálóként is, halászként is, szóval rengeteg, ez egy erős anyag, és hát akkor, ugye már akkor ez a fajta ázsia-európai kereskedelem elindult, és ugyan ma Kínára fogunk beszélni, de azért döntően a Sejem útra fog a beszéd koncentrálódni. Annyit kell tudni, hogy a Sejem út maga ebben a hozban nem egy utazó tette meg. Tehát itt azt kell tudni, rengeteg kereskedő adta tovább ezt az árut, és különböző szakaszok voltak, mint ahogy látjuk az országokat is. Az akkor a mostani országok, amiken megyünk, az nem azonos a régi szakaszokkal, de a kereskedő, tehát ez az áru, mire eljutott Európában, nagyon sok gazdát cserélt. És ettől volt rettenetesen jó ára, és egyébként a rómaiak is rettenetesen jó árat fizettek ért, hogy egy picit értsük, hogy ez hogy is működött. Róma, ahogy én utána próbáltam megnézni, mekkora dimenziói kereskedelem volt ez a Sejem út, hogy tényleg így csak itt a tevék jöttek, mentek.
Hát nagy dimenziójúnak kellett lennie, ha képesek voltak kockázatos és kétségesen megtérülő vállalkozásokba annak érdekében, hogy ezt valahogy a tengeren helyettesítsék. Igen.
Ja, hát ez így van most, hogy én találtam ilyen számot, remélem stimmelnek. Hát állítólag Róma, amikor ők rendesen belehúztak és vásárolták a Sejmet, akkor évente arannyal fizettek, arannyal, ezüsttel fizettek, évente 130 tonna arany ment ki erre. Az tehát igen. Most ha egy tonnát átszámoltam olyan 50 millió euróra, akkor azt jelenti, hogy évente 6,5 milliárd eurós forgalmuk volt akkoriban. Na most, hogy ezt értsük, ez mekkora volt akkoriban. Ma a kínai külkereskedelem 310 milliárd euró per év, tehát gyakorlatilag a 50-60-szoros a zseniálisan nagy pénz. Tehát remélem, hogy a matek stimmel, nyilván lehet ezt a dolgot nézni innen-onnan, de ez egy óriási összeg volt, és gyakorlatilag sejem jött, és arany ment. Most ebből az aranyból nagyjából a kínaiak tudtak vásárolni például pamut termékeket, részben élelmiszer, de aztán üveget is vittek innen, rabszolgákat, lovakat, valamit el tudunk képzelni, de ezt nem Európába vették meg. Tehát volt, amit innen vittek, volt, amit nem. Tehát ezt egy úgy kell elképzelni, mint egy ilyen hatalmas láncüzlet, ahol a kereskedők adják tovább egymásnak ezeket a termékeket, és ezért gyakorlatilag nagyon kockázatos szakasz volt. Egyébként tehát két dolgot kell tudni a Sejemút, hogyha Kínára ránézünk a térképen, akkor az Kína északi részén ment. Tehát a Sejemút nem délen ment, hanem északon, és az pedig sivatagokon keresztül ment, a Gobi, a Taklamakánon, szóval egy nagyon barátságtalan útvonal volt. Ha majd Kínának beszélünk a földrajzáról, ez egy nagyon megterhelő út volt, egész Ázsián végig menni. Tehát
és ráadásul az út nagy része ilyen nomád és pacifizálatlan vidékeken vezetett, tehát azért Afganisztán akkor sem volt egy életbiztosítás, ugye Nagy Sándornak is beletört a bicskája már az ókorban.
Így van, de egyébként érdekes, hogy az útnak milyen hatásai voltak, általában a magyarok is részben innen kaptak kedvet a nyugatra vonuláshoz, tehát mi is ugye még eltelköz előtt nagyjából e fölött a kínai Sejem útvonal fölött táboroztunk a Kaukázus környékén, és gyakorlatilag ez a mozgás, ez az árumozgás mutatta azt, hogy valami kell, hogy legyen nyugaton, és így indultak tovább a törzsek. Tehát azt kell tudni, hogy ez a kereskedési útvonal, ez egy nagyon meghatározó, nagyon nehéz, és talán minden idők egyik leghosszabb útvonala volt, amelyiken nagyon nagy értékű áru ment, tevékkel szállították, tehát nem lovakkal, de gyakorlatilag egy tényleg egy nagyon kockázatos szakasz volt, és rengeteg olyan történelmi hely van, amelyik ennek a múltját idézi. Egyébként például, ami megvan, még Teherán. Például Teherán is gyakorlatilag egy meghatározó Sejemút állomás volt, de rengeteg olyan város van, aminek a nevét talán ma már nem is ismerjük, de meghatározó állomás volt, ahol a kereskedők adták, vették ezeket az árukat, és így került ez el Európában. Most, amit még hozzá kell tenni, hogy a Sejem, tehát ugye mindig Kínában kapcsolat elő, hogy ki mit lop. Na most azt azért fontos tudni, hogy ezt a játékot azért az európaiak kezdték. Tehát a Sejmet sikeresen ellopták már a 6. században, tehát a bizánciak már tudtak Sejmet készíteni, és gyakorlatilag, tehát ki tudták hozni elnyókat, szépen lassan eltanulgatták, hogy ez hogy van. Majd amikor az Ottomán Birodalom bejött, akkor ezek a kereskedők, vagy ezek a gyártók mentek át Olaszországba, Észak-Olaszországba, és gyakorlatban ez a terület a mai Komuító környéke vált Európa sejemipari központjává. De ugyanez történt a porcelánnal nagyjából, ugyanez történt a puskaporral, és ugyanez történt a teával is. Tehát gyakorlatilag azt kell tudni, hogy ez a adókapok az egy nagyon-nagyon hosszú múltra tekint vissza. Most Kínáról, ha egy picit rövidítve az országról is beszélünk, mert Kínáról önmagában rengeteget lehetne beszélni, csak hogy most adóvilág van, és ugye hogy néz ki Kína adózása ma, meg egyáltalán ez egész történet hogy néz ki, az fontos értenünk egy picit az országot, bár nem megyünk bele most a mai irányba, de azt azért látni kell, még visszatérve egy rövid gondolatra a Sejemútra, hogy ez a Sejemút, ugye ez élet ma újjá, tehát ez az, amiről beszélünk, hogy ez a Sejemút, ez gyakorlatilag a kínai export akkor is jelentős volt, most is nagyon jelentős, és a tengeri forgalomról jönnek le a különböző vasúti és egyéb útvonalakra. És például ma az egyik Sejem útvonal, az a Kazahsztánon keresztül vasúton érkezik, majdnem azt hiszem két hét alatt itt van már az árut, tehát nem kellett több hónapon keresztül vinni az árut. Két héten belül itt van, és ennek az egyik, és az nagyjából Lengyelországon keresztül, tehát Belarus és Lengyelországon keresztül menne, de most például Magyarország is jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy Záhon környékén is be tudjanak jönni ezek az áruk. Mert úgy néz ki, hogy a lengyel szakasz az már túl van telítve, és nem nagyon tudják fogadni azt a mennyiségű szerelvényt. Tehát ez a vonat, ez a útvonal, ez a mai nappal is nagyon komoly jelentősége.
Csak most egy övezet, egy út néven életújjá, ugye?
Igen, hát ez a China's Belt and Road-in is, tehát ez a gyakorlatilag, de ennek számtalan leágazása van. Tehát ma úgy, ahogy a Sejmút régen is sok leágazása volt India felé, és így tovább, ez az útvonal megy ma is tovább, azzal a különbséggel, hogy most már a kínaiak befektetnek nagyon komolyan. És ez az, amiről lehet itthon is olvasni, meg mindenhol, tehát ezeket az útvonalakat erősítik. Na most Kína, ebből azért látszik, hogy nem ma kezdte, a világ négy legősibb kultúrája közé tartozik Kína, tehát Mezopotámia, Egyiptom, az Indus völgye és Kína, ez a négy legősibb kultúrája a Földnek, és hát ugye ilyen szempontból a történelmét látjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú, tehát és azt is látjuk, hogy ők technológiailag nagyon komoly szinten voltak már abban az időben, mert azért a sejemmel vivelődni nem volt egyszerű, főleg megszűni. Tehát gyakorlatilag ők ennek abszolút az elején voltak. A nevüket egyébként Kínából, a Qin dinasztiából kapták, amit egyébként Csinnek neveznek, és állítólag a perzsák nevezték el őt Csájnának, és innen jött a Kína. Tehát ez a történelmi neve az országnak. És hát a Föld, hát az egyik, azt lehet rá mondani, azt hiszem, de a negyedik legnagyobb, a harmadik legnagyobb országa. Tehát a Föld területének 6,3%-át teszi ki, ez egy 9,5 millió négyzetkilométeres ország, amiknek egyébként most a földrajzilag nézzük, azért kell ez az északi oldalán menni, mert a délnyugati vagy a nyugati része az hegyvidékes. Ott van a Taklamakán sivatag egy része, meg ott van ugye a Himalája hegycsoport, a tibeti plat, a fensík, tehát gyakorlatilag az országnak közel fele nagyon komoly hegyekből áll. És emiatt az egyetlen út az fönt északon ment, egyébként északon van a nagyfal is, ugye, csak az egy kicsit keletebbre van, és az a mongol betörések ellen volt. De gyakorlatilag ebből ered az a fajta gazdagsága is Kínának, ami lehetővé teszi ezt a fajta gazdasági növekedést, mert mindenük van nagyjából. Tehát az, hogy ők importálnak és gázt, energiahordozókat, az nyilván azért van, mert valószínűleg önmagukat nem mindenből tudják kiszolgálni, de ezek a hegyek azért gyakorlatilag rengeteg mindent tartalmaznak, és emiatt a kínai gazdaság azért nagyon komoly háttérrel rendelkezik, alapanyag nyersanyag háttérrel. Na most a mezőgazdasági terület kb. 50%-a a Földnek, 56%-a, tehát az ő ennek a közel 9,5 millió négyzetkilométernek, amiből 10%-ot tudnak rendesen megművelni. Tehát az összes többi rész a gyakorlatilag állattartása erre-arra tartató. A világ egy legnagyobb folyói is nagyjából, ugye náluk vannak a Yangtze és a Sárga folyó. Tehát őszintén szóval ez egy hatalmas-hatalmas ország, hatalmas történelemmel. Néha nehéz egyébként a mai kontextusba átemelni, mert olyan sokszor az ember, mikor hallgatja ezeket a történeteket, akkor meg a híradásokat, olyan, mint a Kína most tört volna föl. Kína nem most tört föl, Kína mindig is elő volt. Csak ezt hajlandóak vagyunk elfelejteni. Kínának volt egy 100 éve, amit ők egyébként a szégyen 100 évének tartanak, amikor ez éppen nem így volt, sose foglalták el, voltak háborúik, de egy nagyon-nagyon robosztus gazdaság. Na most nem mennék végig az iparukon, mert ugye minden van, látjuk zónákkal, rengeteg napi kérdés van, ingatlan, lufi és így tovább, de az adórendszerükről azt kell tudni, hogy kedvező. Kedvező egyébként azért kedvező, mert az átlag, a tech to GDP arányuk az jó lehet megemelték, 17%-ra, olyan 18-tól kezdték emelni, 22% körül van. Tehát ami azért kedvező, mert az OECD 33,8-on van. Tehát Kína még most is, mikor fogjuk majd látni az adóit, egyáltalán nem kirívó, de mégis úgy néz ki, hogy az összadóta erre az országban nem rossz, és ez a 22% erre az óriási GDP-re mérve azért nem rossz, abból lehet gazdálkodni. Tehát úgy néz ki, hogy ez a növekvő, és ők azért alapvetően 5-7 5 és 10% közötti növekedéseket mutattak, ami most nyilván lehet, hogy picit lassulni fog, de azért adott ennek a társadalomnak egy nagyon erős rugót, amiből tudnak befektetni, és ez az, amit látunk sok helyen, hogy ezeket az export útvonalakat erősítik. Na most az ő adórendszerüknek egyébként jelentősebb része ma már a társadalombiztosítás is, de a legnagyobb bevétele ugye az egyharmada az áfa, a jövedelemadó az gyakorlatilag a társasági adó az kb. 20% ennek a bevételnek, és az SZIA-juk viszonylag kicsi 5%. Tehát úgy néz ki, hogy ők az embereknél elég sok pénzt hagynak, de majd oda is eljutunk. Tehát az áfájuk egyébként 13%, tehát az sem túlzottan magas, de aztán ebből vannak különböző kedvezményes réte, tehát százalékok. 9% van különböző alapvető hát nem élelmiszerekre, hanem alapvető szolgáltatásokra, de ilyen gáz, digitális termékek, akkor a telekommunikáció és így tovább. Aztán van a 6%-os, és van 3% speciális, és hát aztán van még 3%, ami különböző speciális pénzügyi szolgáltatásokra. Valójában azt lehet mondani, hogy a 13-mal bárki megbarátkozna szerintem a világon, de ők még ennél lejjebb vannak. Most a társasági adójuk 25%, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a 25%, ez szintén nem rossz, 15%-ra is le tud ez menni gond nélkül technológiai cégeknél. Egyébként Kína, amikor elkezdte a fejlődését, ezt a fajta tőkebevonzását, akkor rengeteg övezetet csináltak. Tehát az egész, de a legtöbb államban, vagy ilyen legtöbb tartományban tele volt a övezetekkel, és ezeknek egy része akkoriban adómentes volt. Tehát ma már ezek fizetnek társasági adót. A 25% az általános kulcs, de van 15%, aztán van, ahol mentesítés van, szoftverkészítő cégeknél 10%, és őt az első évben mentesítés van. Szóval rengeteg olyan finomság van benne, ami érdekes lehet. Nincsen helyi iparűzési adójuk egyáltalán, és ami érdekes, hogy az SZIA-juk az ugyan fölmegy 45%-ig, de nagyon úgy néz ki, hogy az átlag rétegben a 3-10% között mozog. Tehát azért ez egy elég érdekes arány, és egyáltalán nincsenek olyan kiegészítő adóik, amikről mi beszélünk, tehát hogy tehát örökösödési adó, vagyonadó, ingatlan adójuk is nagyon minimális, tehát erről van most ugye szó, hogy ha ezek a lufik kidurannak, akkor ezt hogy fogják lekezelni, mert azért nagyon sokan ebbe befektettek, tehát Kínában a lakásvásárlás az nem csak ugye lakhatási volt, hanem ez a lufi, amit látunk, azt hiszem nem tudom, hogy hívják a céget, amelyik most éppen vergődik.
Evergrande, vagy hogy
az is tehát lakossági befektetésekből ment, úgyhogy az lehet mondani, hogy Kínának az adórendszere egyébként abszolút jó, tehát de ma már nem az a puha. Tehát Kína az azért húha, mert a Föld ugye a harmadik legnagyobb országa, a legnépesebb országa, és a második legnagyobb gazdasága nominálisan, ugye PPP-n az első GDP-be, és hát olyan történelme van, amire azt lehet mondani, hogy ha megnézzük az első három kultúrát, azért a Mezopotámiát, Egyiptomot és az Indus völgyét, talán az Indus völgyéről tudjuk elmondani, hogy mai napig fönn vannak a porondon, de Kína azért az elmúlt 2000 évben jelentősen javított a szereplésén, tehát ők már gyakorlatilag az elsők ilyen szempontból. És a Selyemút, mint gondolat azért nagyon fontos, mert annó is egy meghatározó útvonal volt, rengeteg áru mozgott ide-oda, és mondom, a részszakaszok is működtek, de az emberiség történelmének egyik legmeghatározóbb útvonala volt, ami azért érdekes, mert nem csak áruk mentek, hanem rengeteg kultúra, rengeteg minden kezdett el áramolni, és az a modern kereskedelem, amit ez az útvonal lehetővé tett, az nagyon sok mindent meghatározott. Tehát ennyit akartam így elsőre Kínába, hiszen Kínából többször beszéltünk már, tehát nem akartam én ma olyan nagyon milyen belemenni Kínába, mert hihetetlen nagy, de azt látni kell, hogy a Selyem út az útvonalát tekintve az Kína földrajzi adottságából indult, hogy észak felé kellett indulniuk, mert délről nem ment. Aztán mikor délről is a hajózás olyan szinte ért már, akkor Selyem útnak hívtak egy csomó más utat, de valójában a Selyem út a 16. századig tartott abban a jelentős formájában.
Világos. Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szívesen.
Hírek után hívjuk Botondot, vele folytatjuk. Igen. Szép napot neked.
Köszi, nektek is. Sziasztok. Szia.
Nos, Gerenci Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk a Selyem út, hát kiinduló országáról, Kínáról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, az aranyköpést folytatjuk, csak nem hallottátok a szignált, de itt van velünk Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát a Selyem út kiinduló pontja Kína, ugye számos pontján folytathatnánk a beszélgetést. Hatalmas ország, hatalmas történelem, hatalmas politika, de talán ami ad egy kis aktuáltást neki, hogyha itt az orosz-kínai...
Igen. Hát mert érintett a Selyem út, vagy az új Selyem út működtetésében a két ország, és hát ugye a nyugat nagyon fél attól, hogy ez a két ország, ami hát, hogy is mondjak, csak finoman fenntartásokkal viseltették a nyugati értékrend és a nyugati politikai berendezkedés iránt, most itt egymásra fog találni.
Így van, igen. Tehát ha a hallgatók figyelmesen nézték a nemzetközi híreket, akkor amióta Putyin és Xi az olimpia indulása, a téli olimpia indulása kapcsán beszélgettek, valóban ez a télen merült föl újra számos opedben és más műfajú cikkben, hogy mi lesz, hogyha Peking és Moszkva egymásra borul. Mondjuk ez azért évente kétszer meg szokott történni, hogy egy ilyen zivatart kapunk a médiában. A valóság, mint általában, valahol a kettő között húzódik. Valóban mind a kettőnek Amerika egy tartós ellenség, és éppen ezért ott mindig fognak tudni alkalmi szövetséget kötni. Még stratégiai szempontból hosszú távon nem nagyon látszik, hogy hierarchiába tudnának egymás mellett rendeződni, és nem is hiszem, hogy ez bármelyik országnak célja. Tehát egy nagyon jó meg nem támadási megállapodásban tudnak létezni, ha kell, akkor feltétlenül a hosszú éveken át, és ez az, amit most egy új gázvezeték is meg tud alapozni. Ugye ez a szibériai szállító elképesztő hosszúságú vezeték, aminek viszont sem nem yuan, sem nem rubel az elszámolási alapja, hanem euró. Tehát, hogy ilyen szempontból azért a két ország az meg tud egyezni ebben abban. Ez 2014 előtt kifejezetten nem így volt, tehát Moszkva nagyon bizalmatlan volt, nem adta el például a legfejlettebb légvédelmi berendezéseit Kínának, tehát itt tartottunk 7 éve. Most pedig ugye ez az ukrán krími válság volt, megfordult, amikor a fokozódó orosz elszigetelődés látszódott, akkor Moszkva is egy picit meggondolta magát, és azt mondta, hogy érdemesebb egy kicsit közelebb húzódni Kínához. Ez mondjuk azt is jelenti, hogy az orosz államadóság meg háromszorozódott a kínai irányban, tehát most már kifejezetten, ha jól emlékszem, 14%-ban van yuanban orosz állami papír. Tehát ezek szépen lassan változnak, alakulnak.
Na de!
És ez az, ami hozza az izgalmat. Igen.
Akkor tegyünk ide azért egy zárójelet. Hova tűntek azok a feszültségek, amik abból adódtak, hogy az orosz-kínai határ hát hogy is mondjam, csak finoman képlékenyé vált, és kínai telepesek elkezdték benépesíteni azokat az orosz városokat a határ környékén meg Szibériába, ahol addig laktak csak oroszok jó szívvel, amíg az államtól plusz támogatást kaptak azért, hogy ők ott lakjanak.
Így van, ez az egyik klasszikus moszkvai narratíva, ez 14 után eléggé elhalványult, és a Covid-dal gyakorlatilag véget ért, tehát rájöttek, hogy a kínai munkaerő, vendégmunkaerő nélkül nem nagyon mennek sokra. Tehát ezt a lezárt Covid időszakbeli határ megmutatta, de ebben igazad van, tehát hogy van több ilyen forró pont, tehát például kitiltották 2020-ban, tehát kicsivel több mint egy éve, a vietnámi vizekről az orosz-rossz nyertet pekingi nyomásra nem engedték végül tengeri fúrásokat végezni, tehát azért ez bőven egy közeli történet. Vagy hogy mondjak egy finomat, amit azt hiszem most így a hosszú asztalos epizódok után tudunk értékelni, ez pedig az, hogy Putyin úgy döntött, hogy a egyút egy évezett 2020 nyári találkozóján nem miniszter által képviselhetik Oroszországot, mint amire meghívás volt, hanem egy nagykövet által. Tehát azért ilyen kis fricskák vannak, ahogy van olyan is, hogy Putyin egyébként Indiába ment el a Covid után először, és nem pedig Kínába. Tehát hogy azért érezzük azt, hogy nem arról van szó, hogy ez a kapcsolat ez bimbózásra van ítélve, hanem itt vannak olyan érdekek, ami működik, az energiát eladni, és érdekes módon a mezőgazdaságban van rengeteg közös programfejlesztés, kölcsönös befektetés, tehát ott látszik ez a ti általatok is felvetett szibériai vonatkozásban is. Úgyhogy ez működik. Az érzékeny technológiákat azért, tehát az orosz titkosszolgálatok ugyanúgy nem használnak, ha nem muszáj kínai technológiát, és panaszkodnak a kínai kémkedésre.
És egyébként ezek a, hogy mondjam, amikor már a kommunizmus építését is teljesen másképp képzelték el a felek, akkor inkonkrétó volt háború Kína és Oroszország között. Tehát ez a nehéz történelmi örökség, ez milyen irányba lendíti a feleknek a viszonyát egyáltalán? Napirenden vannak-e még ezek a problémák, mármint hogy a múlt?
Biztos, inkább azt látni, hogy tanultak a múltból. Tehát, hogy ugye most is látni az elemzői irodalomban ezt, hogy lesz ilyen, hogy akkor a oroszokat leválasztják Kínáról, mint annak idején Kissinger leválasztotta a Szovjetunióról Pekinget, Maoikat. De azért ez nem tűnik úgy, hogy most egy reális forgatókönyv, más a világpolitikai környezet. Az Amur folyónál is minden rendeződött, és az orosz-kínai határon nincsenek villongások. Tehát ilyenre nem számítunk. Megtanulták a felek azt, hogy a békés egymás mellett éléshez kell az, hogy jegyezzenek, legyenek közös érdekeik, és hogy jelenleg nem éri meg egymást piszkálniuk, mert bőven elég harci terület van köztük, meg Amerikával szemben is. Úgyhogy ez a kiegyezés, ez látszik. Más kérdés az, hogy azért mind a kettőnek brutális belső kihívásai és problémái vannak, amit nem tud befolyásolni az, hogy éppen jó vagy rossz a barátság. Tehát ilyen szempontból nem tudom, hogy azt tudjátok-e, de az elég jó nevű Eurasia geopolitikai elemzőcsoportnak a top 10-es listáján, hogy 2022-ben mik a legnagyobb kockázatok, az egyes számú az Kínához kapcsolódik. De nem a szokásos Tajvan és egyéb ilyen kis erőszakos dolgok, hanem amiatt, hogy a zero covid politika fenntarthatatlan lesz.
Tehát ez, hogyha valahol felbukkan egy covidos, akkor ott hermetikusan lezárnak mindent és senki sebe. De ezt én nem értem, hogy ez mi ebben mi a kockázat.
A Shanghai Disneylandben 34 ezer embert nem engedtek ki egy adott őszi napon, amikor kiderült, hogy egy az egy darab látogató covidos. Ezzel az a probléma, hogy ugye hirtelen lezárásokat tudnak eszközölni, és most megjelent, hogy a legnagyobb városokban az Omikron. Tehát az Omikron az végképp nem annyira tiszteli a Sinopharm, Sinovac oltásokat. Még a booster se különösebben, vagy legalábbis most ezek az adatok is látszanak, még akkor is, hogyha tehát a fertőzés meg tud jelenni. Ezek a lezárások brutális gazdasági ellátólánzőri szakadásokat okozhatnak, és ami még rosszabb kínál, a belső fogyasztás visszaesett. Tehát azt látni, hogy ugye az alapvetően ebbe az irányba tendáló gazdasági növekedésüket, ez nagyon meg tudja akasztani, pont akkor, amikor ugye októberben vagy novemberben Szijjelnök szeretné magát újabb 5 évre megválasztatni, vagy kineveztetni örökös államfőnek. Tehát egy nagyon rossz pillanatban éri őket utol az, hogy egyszerűen ez a zero covid politika az, hogy ez egy társadalmi fáradtsággal is találkozik. Tehát az embereknek egyre inkább elege van abból, hogy itt börtön büntetéseket adnak egy ilyen policy megsértésért, tehát aki legutóbb valamelyik tartományban azt mondta a bíróság, hogy miatta tört ki a fertőzés, mert valamit nem tartott be, 4 évet kapott. Aztán, hogy most ő tényleg csak a boltba akart lemenni, vagy nem, ezt nem tudjuk, de ugye anyák vetélnek, mert nem engedik be őket a strict policy miatt, tehát itt azért egy elég komoly társadalmi feszültség alakul ki, ami megint csak a társadalmi szakadékot is szélesíti.
Figyelj, Botond, ez az új Selyem út, amit ugye orosz érdekszférán vezet keresztül, ezt hogy mondjam, milyen megítélése van az oroszoknál? Ez annak tekintetében lehet pikáns kérdés, hogy ugye megy a box az gázvezetékek kapcsán Európában, hogy most északi áramlat, déli áramlat, maradjon az Ukrajna, tehát azért az oroszok sokat tanulnak ebből a vitából, és lehet, hogy élek a gyanúperrel, hogy hát nem biztos, hogy ezt a új Selyem utat is olyan töretlen lelkesedéssel fogadnák.
Ugye alapvetően a Kazasztán, Üzbegisztán és a többi isztán vonulatán azért a posztszovjet térség orosz befolyás megvan. Ugye az ujgur történetet, az ujgurok, mint muzulmánoknak a kínai kipécézése, az szintén nem segíti ezeket a kapcsolatokat feltétlenül. Ezek a vezetők egyébként, ezeknek az országoknak a vezetője legtöbbször nyitottak arra, hogy meg tudjanak állapodni akár több féllel is. És ugye az oroszoknak meg érdeke lenne, hogy akár utána Oroszországon keresztül haladjanak ezek az útvonalak. Hogy aztán mi lesz a legrövidebb, hogy Oroszország mennyire tűnik kiszámítható partnernek Peking szemében, ez nem annyira egyértelmű. Tehát több nagyon jó interjút találtam, ahol orosz üzletemberek brutálisan panaszkodnak a kínai tárgyalást, hogy a kínaiak nem ismerik azt a szót, hogy kompromisszum, amit akarnak, az van. Tehát nem töretlen és egyértelmű az orosz elit kínaiakkal kapcsolatos gazdasági lelkesedése. Uh-huh. Itt vannak azért szörök, akiknél igen, attól függ, miben utazik, de ez nem egy egyértelmű történet. Kínának meg azért elég sok opciója van, tehát mehet még más irányokba is ez a történet, ugye hajók, vonatok, minden egyéb próbálja, hogy ezt hogyan lehet úgy diverzifikálni, hogy mindenki felét mondhasson, de hát a másik már lassan elkészül, úgyhogy neked is igyekezni kéne.
És ott nem lépnek az oroszok tyúk szemére, ahol ugye mindenhol kikötőket vásárolnak, befektettek infrastruktúrális beruházások Közel-Keleten vagy Afrikában, ahol ugye jelen vannak, vagy éppen Dél-Amerikában, ahol mondjuk az oroszoknak is lenne keresni valójuk? Tehát nincs ilyen versengés Oroszország és Kína között, hogy ki happolja el a billegő térségeket a nyugat elől?
Nagyon jó a kérdés, az oroszok azért itt kevésbé gazdasági, mint inkább Wagner csoport, ugye ez gyakorlatilag egy zsoldos csoport, és más egyéb inkább titkosszolgálati módszerekkel nyomulnak, a kínaiak meg ugye klasszikus politikai gazdasági befolyást vásárolnak. Egy térség van, ami ebből kiemelkedik, és egyértelműen konfliktusos, ez pedig az Arktisz, tehát az északi sark. Uh-huh. Ezt ugye az oroszok egyértelműen sajátjuknak akarják tekinteni, nem csak Kínával, hanem az USA-val és mindenki mással szemben is. És itt egy brutális verseny zajlik az elmúlt 5-6 évben, nyilván a felmelegedés ezt csak tovább fogja fokozni, és a kínaiak is, akiknek ugye azért földrajzilag nehéz elmagyarázni, hogy jutnia kéne ebből egy darab, rengeteg különböző kutatóhajót idézőjelbe küldenek föl, tehát mindenféle álcímke alatt érkeznek a katonai felderítő missziók. Ez egy nagyon komoly közézóna. Tehát ha valami, akkor ez az orosz-kínai szövetséget még ki tudja billenteni.
Én azt nem értem, hogy a kínaiak mire felmondják, hogy ott bármi keresni valójuk van, hiszen messzebb nem is lehetnének.
Hát a második legnagyobb gazdaság.
Aha, igen, ez a nyomós érv.
úgyhogy azért itt vannak még én izgalmak, hát most meg kell nézzük, hogy novemberben összejön ez a belső kínai örökösödés, és hát amit az Oli mondott, csak egy gondolat tényleg, tehát az Evergrande-nak az összeomlása az nem egyedül megy, ugye egy másik tucatnyi ingatlan fejlesztő cég az gyakorlatilag nem volt képes fizetni bizonyos adósságait több vagy kevesebb centivel a cső célére kerülve. És ami tényleg fontos, tehát ez a kínai GDP-nek egyes becsések szerint 25-30%-át jelenti az építőipar, igen, hiszen tényleg ebbe fektetnek bele az emberek, mert nem mennek a bankba, nem tudják elvinni a pénzüket, nem tudják az átlagember nem tudja kihozni a pénzét. Na most innentől kezdve, ugye Peking és Xi döntése az, hogy a belső választói csoportokból, vagy minket politikai érdekcsoportokból, ugye a választásokkal is ne viccelődjünk, a belső politikai csoportokban kinek okoz veszteséget. És ezt most neki november előtt ilyen döntéseket hozni, ez egy brutális politikai kihívás. Tehát ne irigyeljük a téli olimpia miatt, itt a háttérben azért nagyon komoly társadalmi feszültségek van.
Világos. Fú, izgalmas ez, Boton, nagyon köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Nektek is.
Szia, szia.
Sziasztok.
Dr. Feldi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettük meg a Selyem út kiinduló országának, Kínának különböző kapcsolatait az oroszokkal.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.